jövő a mozgalmaké? Vagy egy idő után a mozgalmak végül szervezetesednek? Hogy működhetnek együtt civil szervezetek, aktivisták és mozgalmak a társadalom megszólítása érdekében? Mitől lesz sikeres egy civil akció helyi szinten, és válhat-e országos szintű mozgalommá? Ezeket a témákat is boncolgatjuk a Visszapillantó podcast adásában, sikeres helyi kezdeményezések képviselőivel és kutatói szemmel kiegészülve. Üdvözlünk mindenkit a Civil Rádió stúdiójából, akikkel ma beszélgetni fogunk. Homoki Andrea, a Civil Kollégium Alapítvány közösségszervezője, az Eleven Gyál alapítója.
Sziasztok!
Gerő Márton, az ELTE Társadalomtudományi Kar adjunktusa, aki a civil társadalom politikai részvétel mozgalmak témának kutatója.
Sziasztok!
És Megmenemi Márk, vlogger műsorvezető, akit pedig a Fákat, ne bánját a Pilisbe civil akció kapcsán kérdezzük majd.
Sziasztok!
Itt vagyunk még a NIOK alapítványtól, én Bécser Vera vagyok.
Én pedig Gerencsér Balázs. És köszönjük, hogy eljöttetek, és most pedig kérnék egy pár mondatot, hogy mutatkozzatok be. Először Andrea.
Köszönöm szépen a meghívást. Hát nem is tudom, hogy hol kezdjem, talán ott, hogy hogyan keveredtem én a civil társadalomba, hogyan lettem közösségszervező. Valamikor 2014-ben nagyon felháborított ugye a szabadságtérre tervezett német megszállási emlékmű, és én oda kimentem, és leültem egy Eleven székre, és innen indult ugye az önkéntes aktivizmusom, és ebből aztán valahogy belekeveredtem egy ilyen közösségszervező pályázatba, és kipróbáltam Gyálon, ahol én lakom, és hát nagyon jó emberekre találtam, és nagyon jó kis közösség sikerült, akik így összejöttek, és aztán gyakorlatilag most már 6. éve csináljuk az Eleven Gyált együtt, és ebből aztán nőtt ki egy másik közösség is, és végül most pedig a Civil Kollégium Alapítványnak egy ilyen országos közösségszervező műhelyében dolgozom közösségszervezőként, hálózatokkal, Pest megyében, meg mindenféle egyébben, ami majd később szerintem fogunk róla beszélni. De hogy így alakult az én életem, és egyébként eredetileg könyvelő vagyok.
Hát ez egy nagyon érdekes életút, és majd még visszatérünk ennek a részleteire. Márk?
Én is belecsöppentem ebbe a civilkedésbe, már amennyi egyáltalán magamat a civilkedősnek nevezhetem, én teljesen civil vagyok. Én nekem az egész dolog úgy kezdődött, hogy én alapvetően műsorvezető vlogger vagyok, és a Pilisben élek, nagyon-nagyon szerettem ezt a környéket, és ott akartak újra nyitni egy bányát, ugye ez egy régi mészégető környék, és akkor itt volt az erdőség, a nagyon kedvenc erdőségünk közepén egy elhagyatott, több évtizede használaton kívül lévő bánya, amit újra akartak nyitni. Értelemszerűen egy óriási nagy környezetrombolással egybekötve rengeteg fa kivágásával, és szerveződött egy helyi ellenállás ezzel kapcsolatban, de én azt éreztem, hogy úgy nem, tehát a helyiek nem feltétlenül értették, hogy mi a gond ezzel, hát itt régen is mindig volt bánya, most is lesz bánya, hát most miért akkor a probléma ez, és az én munkám az, hogy videókat készítek, azt gondoltam, hogy ugye egy kép többet mond el 1000 szónál, hát még a mondjuk 25 képkocka van másodpercenként, tehát hogy ezzel sokkal többet érünk el, hogyha egy kicsit megpróbálom ezt elmagyarázni, hogy mi a probléma ezzel az egész projekttel. És készítettem egy filmet, amit kitettünk a közösségi médiába, és hát nagyon jó vízhangja lett. Valószínűleg jókor volt, jó helyen, akkor volt pont az amazonasi esőerdő, ugye akkor égtek, és mindenki azt érezte, hogy nagyon tehetetlen, és itt van egy ügy, ami mellé oda lehet állni, és óriási megosztási számot hozott, tehát több mint 1 millió. Nem is tudjuk pontosan mennyien nézték meg, mert egy idő után levált ez a videó, és küldözgették külön, de lényeg az, hogy akkor a ellenállást tudtunk kiváltani, hogy azonnyomban visszalépett a beruházó, és már arra a közgyűlésre, amire igazából buzdítottuk az embereket, sem mert ő maga eljönni, és egyenlőre lekopogom, egyenlőre az a bánya, ez szerencsére maradt érintetlenül, bár a bánya engedély az továbbra is megvan, tehát addig nem vagyunk teljes biztonságban, de lényeg az, hogy én tulajdonképpen így szegről végről, mint mi mozgókép előállító egyén kerültem bele ebbe a projektbe.
Köszönöm szépen. És akkor Mártont, vagyis Marcit szeretném kérni,
köszönöm,
hogy te
szépen.
Is mondj egy pár mondatot.
Én szociológus vagyok, az ELTE-n tanítok egyrészt, másrészt pedig a volt MTA, most már Ötvös Lórán kutatási hálózat társadalomtudományi kutatóközpontjában vagyok kutató, mind a két helyen főként, legfőképpen civil társadalommal, társadalmi mozgalmakkal, általában a részvétel különböző formáival foglalkozom, most már elég hosszú ideje, és hát, hogy csatlakozom az előttem szólókhoz, a kutató érdeklődés az persze abból érkezett, hogy a középiskola után az egyetem alatt különböző civil szervezetekben vettem részt, és hát aztán az utóbbi években, bár a kutatói véna elő térbe került, de amikor megpróbáltak bezárni a különböző szakokat, nemzetközi tanulmányok szakokat, például az ELTE-n, akkor néhány ilyen tüntetésben a kollégáimmal tüntetés szervezésében részt vettünk, aztán az akadémiai hálózatot elérte az akadémiai hálózat elszakítása az akadémiától, itt elsősorban csak a tüntetéseken vettem részt, és hát ebben a folyamatban megerősödött a szakszervezet, és az utóbbi választáson én is bekerültem a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének az elnökségébe, tehát vannak ilyen visszatérő civil szervezeti tapasztalataim, vagy hát ezt nem tudom kiérteni az életemből, mert hozzátartozik a munkánkhoz és a működésünkhöz.
Köszönjük. Tehát most akkor végül is ugye itt van velünk két szervezet, vagy két akció képviselő, hogy kicsit beszélgessünk a ti tapasztalataitokról, és akkor Marci, te pedig akár egy ilyen nagyobb rálátással, kutatói szemmel nyugodtan bármikor egészítsd ki. Ha már tőled már nagyjából hallottuk, hogy végül is milyen sikert értetek el, esetleg Andrea, te is pár mondatban arról, hogy az Eleven Gyál hova jutott, miket értetek már el, miket láttok így fő sikereiteknek?
Hát amikor ugye én elkezdtem a munkát Gyálon, az 2016, és előtte 2015-ben történt meg a közvilágítás beruházás, ugye Éliosz település Gyál is, és hát ugye egy-egy ilyen közösségszervező folyamat az azzal kezdődik, hogy nagyon sok emberrel beszélgetünk a településen, hogy mi az, amit jónak tartanak, mi az, amit kevésbé, min változtatnának. És a legtöbb ember két alapvető problémát jelölt meg, az egyik az a közvilágítás, hogy sötétek az utcák, a másik pedig a járda probléma. És így kezdtünk el kutatni ebben a történetben, és az első ilyen felszólalásunk az a 2016 novemberi közmeghallgatás volt, és annak két vonulata volt, ami aztán végigkísérte a mi történetünket. Az egyik az, hogy az Éliosz szerződést tegyék ki a honlapra, mert hogy nem tette ki az önkormányzat ezt a szerződést, a másik pedig, hogy mondtuk, hogy sötétek a mellékutcák. És tőlünk teljesen függetlenül más helyi lakosok is ott felszólaltak ebben a dologban, és aztán ez így elkezdett halmozódni a visszajelzések, az emberek csatlakozásai, az akciók, és 3,5 éves munkánkba került, mert ugye természetesen eleinte védte az önkormányzat, hogy itt minden rendben van a közvilágítással, hiszen 260 millió forintot ugye eltapsoltak, vagy hát elköltöttek arra, hogy fejleszték. Nyilván nehéz volt ezt beismerni, igen. Az alapprobléma egyébként megvolt a ledesítés előtt is, mert az alapprobléma az, ami egyébként minden más településen is most úgy látom, ilyen kisvárosi szinten, hogy előszeretettel hagyják ki a villanyoszlopokon, tehát nem minden villanyoszlopon van lámpatest, hanem mondjuk minden második vagy harmadik oszlopon csak. De hát a ledesítéssel nagyobb lett a kieső terület hiánya, mert ugye az csak maga alá világít, és ezért szembetűnőbbé vált a helyi lakosoknak. És hogy ez még párosult azzal is, hogy rendszerint rosszak a járdák, balesetveszélyesek, és ez a kettő így együtt összeadódott. És a másik szála ennek a történetnek az végig ez a korrupciós szál volt, kezdve azzal, hogy ugye akkor kirakták a szerződést, rájöttünk, hogy abból sok mindent nem tudunk meg, akkor a mellékleteit kikértük. De a mellékletekből is ugye azokat adták ki, ami jelentéktelen, a pénzügyi mellékletet például nem. Akkor elindult az a szál, hogy jó, akkor ugye üzleti titok miatt mondták, hogy ezt nem adhatják ki, akkor a NAIK felé fordultunk. Akkor egy részét kiadták, de még mindig a lényeges részeket nem. Akkor a Transparency International segítségével bírósághoz fordultunk, és akkor így megkaptuk ugye a teljes mellékleteket, De közben robbant az Olaf botrány is, akkor történt egy olyan, hogy a helyi ellenzéki képviselők a testület elé vitték, hogy az önkormányzat kérje ki a kormányzattól az Olaf jelentést. Ez természetesen nálunk leszavazta az önkormányzat, ugye ott kormánypárti a többség, és akkor ezen a testületén mi is ott voltunk, mi is hát felszólalni nem engedtek, de hogy ilyen transzparensekkel azért kifejeztük a véleményünket, és utána indult el egy gondolkodás a TASZ-szal, hogy jó lenne ezt megszerezni, ezt az Olaf jelentést, és elindítottuk azt a folyamatot, ami ugye most nem olyan rég, talán a hírekben is olvashattátok, hogy megnyertük ezt a pert, és hát az Olafnak ki kellett adni ezt a jelentést. Persze egy csomó mindent kitakartak belőle, úgyhogy még ebbe is van tovább lépés lehetőség, de hogy a másik szál az viszont végig az volt, hogy azt érjük el, hogy szereljék fel a hiányzó lámpákat. Tehát, hogy oké, hogy van egy korrupciószál, de mi javítani akarunk a helyiek életén.
Ez a lényeg igazából, erről pontosan, szól a civil összefogás.
Pontosan, hogy oké, de hogy az embereket az érdekli, hogy ne sötétbe menjenek haza, és akkor nagy nehezen 3,5 év után, ugye mi megcsináltunk egy közvilágítás előterjesztést is, persze számtalan más akció volt, fényméréstől kezdve, mindenféle utcai tematizáló akciókon keresztül, közmeghallgatás, testületi felszólalás, szóval tényleg nagyon sok minden övezte ezt a 3,5 évet, és végül 2020. januárban megszavazta a testület az előterjesztésünket, és elindult az a folyamat, hogy ők is ugye felmérték, mert hát persze mi is bejártuk a 170 utcából a 150-et, vezettünk adatbázist, hogy hány hiányzó lámpatest van, ugye a meglévő oszlopok egy negyedén egyébként hiányoznak ezek a lámpák, és akkor ők is felmérték ugyanezt, ugyanerre jutottak, de hát közben jött a COVID, ez lelassította a folyamatot, de elvileg most ígéretünk van, el is indult a tervezés, hogy ebben az évben felszerelik ezeket a lámpákat. Ez volt az egyik, bocsánat, hogy egy picit hosszabb vagyok. A másik ilyen nyertes ügy, amit kevésbé emelnek föl, mert annak nincs ilyen országos láthatósága, de hogy ugye megalakult vecsésen egy eleven vecsés is, ebbe a folyamatba is segítettünk, és a két város között gyerekkorom óta, mióta az eszemet tudom, nincsen közösségi közlekedés. Tehát ahhoz, hogy egy 10 percre lévő másik kisvárosba eljussunk, nekünk be kellett menni Kőbánya Kispestre, majd onnan át vecsésre. Tehát egy másfél órát utaztunk azért, hogy átmenjünk a 10 percre lévő városba. És hát elég kalandos, mindegy, a 3-as metró felújítása miatt elindítottak egy járatot, egy buszjáratot, de az nagyon-nagyon rossz útvonalon, azt gondoltuk, hogy ezt biztos meg fogják szüntetni, ezért elkezdtünk ebbe is kutakodni, közlekedési szakemberekkel tárgyalni, és kidolgoztunk egy alternatív módosító útvonalat, amit aztán a Közlekedéstudományi Intézettel, a Volánbusszal egyeztetve végül is ez átment az ITM-en, és ma már egy módosított útvonalon jár ez a buszjárat, és nagyon örülünk ennek is. Szóval ilyen sikereink Gratulálunk. Vannak.
Mi volt ennek szerinted a kulcsa? Tehát, hogy ebben tehát azért ez itt óriási erők vannak, meg tudományos intézet, meg mi minden ez. Mennyire általánosítható egy másik kisebb településen ezek a módszerek vagy eszközök? Kell hozzá mindig Transparency International TASZ, vagy ebbe bárki belevághat?
Ebben mi is úgy vágtunk bele igazából, hogy nem tudom, otthon a főzőkanál mellett estünk be, ha mondhatom ezt így, de hogy volt bennünk az a szándék, hogy tanulunk ebben a folyamatban, hogy megkeressünk másokat, akik nagyobb tapasztalattal rendelkeznek, hogy szakemberekkel vesszük fel a kapcsolatot, és valahogy ez hozta egyik a másikat, és ugye kisvárosi szinten az is meglepő volt, hogy egyáltalán valami utcai akciókkal előállunk, hogy lepedőre írt üzenettel üzenünk a polgármesternek. Hát ez nem szokás egy kisvárosi környezetben.
Egyébként Magyarországon szerintem nem szokás.
Igen. És valahogy ez úgy tetszett is. Ja, és a humorral is éltünk. Tehát, hogy itt mi még egyébként a két farkú kutyásokkal is közös járdaszínezést csináltunk gyálon, ami megint csak ilyen nagyon meglepő volt, vagy csináltunk ilyen villanykapcsoló sablont, hogy próbáld meg hátha, és akkor ezt felragasztottuk olyan villanyoszlopokra, ahol nem volt lámpatest. És ezek úgy tetszettek az embereknek. Csináltunk vicces videót, hogy mit lehet csinálni sötét utcákon, hát akkor randizzunk, vagy nem tudom. Tehát, hogy ilyen eszközökkel éltünk. Nyilván a magunk egyszerű módján, mert nem voltak nekünk ilyen videókészítő szakembereink, meg ilyen hasonlók, meg kommunikációs szakembereink, szóval tényleg ilyen nagyon egyszerű videókkal és egyszerű képi üzenetekkel éltünk, de hogy ez is ilyen felforgatta egy picit a helyi közéletet, megmozgatta, és tetszett az embereknek, bekapcsolódtak a csoportunkba, és nyilván minél többen vagyunk, annál erősebbek is vagyunk. Szóval, hogy ezt szoktuk mondani, hogy az erő az az emberekbe, a hatalom az emberekbe van, az emberek szerveződésébe. Úgyhogy szerintem talán ez. Köszönjük. Meg persze még nagyon sok minden, de majd a többiek is kiegészítik.
Igen, köszönjük. Na, Márkesz, ti hogy éltétek meg? Hogy alakult ki a csapat, aki ezt az ügyet felvállalja, valaki az élére állt esetleg? Hogy született meg?
Én arra hívnám fel egy kicsit itt reflektálva az előbb elhangzottakra is, hogy nagyon fontos. Engem nagyon sok megkeresés érkezett hozzám ennek az akciónak a sikere után, hogy hú, hát segítsek nekik is, amit én mindig udvariasan visszautasítottam több okból kifolyólag. Egyrészt aki ilyet csinált, az tudja, hogy elképesztő időigényes dolog, tehát hogy ez azt jelenti, hogy az ember ezt szinte 0-24-ben csinálja, tehát nem feltétlenül tudja erre föltenni az életét, de másrészt meg nagyon fontos, hogy egy ilyen esetben ez hiteles legyen, és helyi emberek legyenek mögötte és benne, mert hogy egy ilyen civil szerveződés, ugye sajnos Magyarországon valahogy a civil szerveződés az mindig összekapcsolódik az ellenzéki politikával, holott ugye nem kellene, hogy az legyen, mert egyszerűen arról van szó, hogy bizony a civilek valamit el akarnak érni, nem feltétlenül az adott politikai vonal ellen mennek. Ugye nálunk is nagyon-nagyon sokáig próbálták ezt valahogy valahová politikailag besorolni, de nagyon ügyeltünk arra, hogy ez sehova se csapódjon. Tehát mi azt mondtuk, hogy ide bárki nagyon szívesen jöhet, de ennek semmilyen politikai színezete nincs, pont azért, hogy ne lehessen kivenni a szeret a vitorlájából. De hogy ennek az a lényeg, hogy egy ilyen megmozdulásban mindig ott a helyi emberek legyenek, és a helyi dolgokat használják fel, és tök jó, amiket mondtál, én is mindig ezt szoktam javasolni, hogy nézzétek meg, hogy mitek van, tehát hogy milyen emberek vannak ott. Ha éppenséggel lehet, hogy van egy kommunikációban járatos ember, akkor használjátok azt, de ha nincs, akkor próbáljátok meg a humor eszközével élni, tehát hogy mindig azt felhasználni, ami rendelkezésre áll, és aztán ez szépen elindítja magát. Tehát ez egy olyan folyamat, ami elkezd gurulni, nem kell feltétlenül előre rendelkezni az egész stratégiával, hogy ezt majd így fogjuk majd elintézni, hanem ez szépen jön, akkor jön egy szervezet, esetleg mondjuk bejön a TASZ, amelyik azt mondja, hogy figyelj, én ebben tudok segíteni, tehát hogy itt szerintem ez a nagyon fontos, hogy az ember azokkal a kis eszközökkel éljen, és hogy egyáltalán éljen. Tehát, hogy ez azért nagyon fontosak az ilyen dolgok, és én annak örültem a legjobban, nyilván annak örültem a legjobban, hogy ez a bánya nem nyílt meg, de másként annak örültem a legjobban, hogy azok az emberek, akik az elejétől kezdve nyomták az úgyse fog összeni, hogy jaj, úgyis az van, meg úgyis ez, úgyis megnyom, úgyse tudtok mit csinálni, hogy ezeknek az embereknek lehetett megmutatni, hogy de lehet csinálni, és igenis egy ilyen civil szerveződés akkora erőt fölhalmozni, tud akkora erőt generálni, hogy ez a legnagyobb dolgoknak is ellen tud állni, mert hogy hiába, igen, persze, nem tudom, politikai erőnek, vagy a gazdasági erőnek az a legfontosabb, hogy mennyi pénzt szerez, na de azért az sem mindegy, hogy valaminek milyen ára van, milyen nyilvánosságot kap, milyen megítélést hoz, tehát hogy nekünk azért ez egy óriási erő, és nyilván a közösségi médiára sokféle rosszat el lehet mondani, de azért azt azért meg kell hagyni, hogy ez a közösségi média ereje nélkül, Marci, te biztos, neked erre biztos van egy csomó statisztikát, tehát azért ez egy fantasztikus eszköz van a kezünkben, hogy ezt így el lehet kezdeni. Úgyhogy még a kérdésre is gyorsan válaszoljak, igen, tehát hogy nálunk ez teljesen organikusan jött. Én lettem kvázi ennek a videó miatt az arca, de azért itt egy csomó mindenki állt e mögött, és ez leginkább egy ilyen Facebookon szerveződő dolog volt. Van több olyan civil, akik ott nagyon aktívan részt vesznek ebben a dologban. én azáltal, hogy az arcomat adtam ennek a dolognak, lettem ennek az arca, de messze nem én voltam az egyedüli, aki ezt szervezte, úgyhogy azért ezt a dicsőséget azért egy csomó mindenki másnak is tovább kell, hogy adjam.
Én kérdezhetek egyet, hogy ez a szervezés most, hogy megnyertétek ezt az ügyet, tovább él, vagy
hát egy kicsit, ilyen vagy nem. Kicsit nem, élhetne tovább, tehát nyilván van egy csomó ügy, de picit ilyen tetszhalott állapotban van, ami egyébként jó, mert azt szoktam mondani, hogy ha valamikor kiteszek valamit, azt szoktam, hogy tök jó, mert ha nem hallotok felülünk, az azt jelenti, hogy nincsen gond. Nyilván lehetne ezt tovább vinni és másfajta ügyeket csinálni, de most per pillanat nem. Én még azért sem vállaltam el egyébként máshol ilyen jellegű dolgokat, mert nem akartam én lenni az ügyeletes zöld fickó, aki mindig hőbörög mindenhol, mert azt mondtam, hogy nekem ez a helyi szervezés, ez a helyi környezet a fontos, én meg akarom őrizni a hitelemet abban, hogy ha itt esetleg valami van, akkor nyilván megint nagyon szívesen állok az élére, de nem akarok minden egyes ilyen ügynek a poszterbója lenni.
Mert hogy ugye a kettőnk között én azt a különbséget látom, hogy ugye nálatok tényleg valóban az ügyből nőtt ki egy közösség, és az ügy megoldása érdekében. Igen. Nálunk ez egy tudatos közösségszervező folyamat, ugye én akkor már a Civil Kollégium Alapítvány és az Ökotárs Alapítványnak a közösségszervező pályázatán indultam, és abból szerettem volna felépíteni Gyálon egy olyan közösséget, akik helyi ügyekben folyamatosan, tehát ez egy létező közösség legyen, aki, hogyha megnyer egy ügyet, akkor megy tovább egy következőre. Tehát, hogy én azt szeretném, hogy egy fenntartható közösség jöjjön létre. Igen.
Hát ez szuper, hogy...
De itt is volt egy ügy, a közvilágítás, ugye az eleve volt.
Hát úgy volt, hogy előjött, mert hogy egy probléma térképet állítottam össze, tehát hogy a sok-sok interjúból kijött, hogy mik azok a problémás területek Gyálon, és abból a közösség, az a pár ember, akivel elkezdtük, az kiválasztotta, hogy oké, akkor a közvilágításra menjünk rá. Igen.
Marci, te egyébként kutatóként hogy látod, melyik a jellemzőbb, tehát melyikre van több példa, hogy esetleg elindul valami spontán ügy mellett egy szerveződés, vagy sokszor van egy ilyen tervezett?
Hát én azt hiszem, hogy a spontán az talán gyakoribb, és ugye pont az is szokott történni, hogy van egy spontán ügy, nagyon sok ügy van, és nagyon sokszor elindul valami apró dolog. Az, hogy eljusson bármeddig, az szerintem a töredékére jellemző ezeknek az ügyeknek. Akár egy ilyen, ezt ilyen single issue mozgalomnak hívjuk, amit a márkék csinálnak, tehát hogy egy fókusz van, eljut valameddig, és aztán ez elhal, vagy egy darabig nem működik, ez teljesen normális, vagy megtörténik nagyon sokszor, akár ilyen, akár pedig olyan, mint ami nálatok van, Gyálon, hogy egy hosszan fenntartott, mégis szervezet jön létre, vagy egy közösség jön létre ebből. Ez meg talán még ritkább én szerintem Magyarországon, de mind a kettő szerintem azért nagyon jó, hogy erről beszélgetünk, mert a legritkábban arról beszélgetünk ma szerintem civil szervezetek kapcsán, hogy sikeresek ezek a mozgalmak és szerveződések, és azt szerintem nagyon fontos, hogy azt lássuk, hogy bármilyen az országos környezet, azért ilyen sikereket el lehet érni még ebben a környezetben is, főleg helyi szinten, és hogy csak egy nagyon friss kutatási eredményt mondjak, most a kollégáimmal egy tavalyi évvégi kutatást kezdtünk el feldolgozni, ebben néhány kérdés van, ezt a kollégáim dolgozták fel, ami pontosan arról szól, hogy mit gondolnak az emberek arról, hogy mennyire tudják befolyásolni a környezetük életét, és megkérdezték, hogy ő maguk egy átlagos állampolgár, a helyi polgármester, stb., és az átlagos magyar az úgy tűnik, hogy úgy gondolja, hogy még az átlagos állampolgárnál is kevésbé tudja befolyásolni a környezetét. Tehát ilyen értelemben az, amit ti csináltok, az különlegesnek számít Magyarországon, és pontosan azért, mert el tudjátok hinni, hogy befolyással vagytok a környezetetekre. És szerintem ez az egyik kulcsa itt ennek a történetnek, hogy mikor hisszük el azt, hogy a hőbörgésből, ugye mindenhol vannak ügyek, vagy a hőbörgésből, vagy a problémáinkból tényleg tudunk csinálni valamit. És akkor ebben az értelemben csak még egy mondat, hogy nem is a konkrét tudás az érdekes itt, tehát nem az érdekes, hogy milyen környezetvédelmi, vagy a lámpa, vagy világítás technikai tudásra rendelkeztek, hanem hogy rendelkeztek-e azokkal a készségekkel, meg azzal az idővel, meg azokkal az erőforrásokkal, hogy meg tudjátok szervezni, hogy jöjjön valaki, aki ennek birtokában van. És ez a másik kulcsa, tehát elhisszük-e, illetve hogy rendelkezünk-e azokkal a lehetőségekkel, hogy ezt megcsináljuk. És ugye akkor már megint ott vagyunk, hogy el se hisszük, és a magyar társadalomnak a nagy része valószínűleg nagyon kevéssé ellátott ezekkel a készségekkel és erőforrásokkal.
De hogy miért kell ehhez ilyen különleges tudás? Tehát, hogy mit mutatnak a kutatások, hogy az elmúlt években, mert mi is azt láttuk, hogy nagyon kevés ügy jut el eddig a szintig, és majdnem valamilyen szerencsés egyéni képesség, vagy egy erős hit, vagy valamilyen ritka együttállás hozza ezt meg, de hogy mi látszik, mik az erős demotiváló tényezők, a hagyomány, az érdektelenség, a ösztönzők hiánya, félelem? Szóval mik azok, ami ezek a politikai participációnak a gátjai, nem feltétlenül pártpolitikai, hanem hogy akár a helyi politikában részt vegyünk. Többen, sikeresebben.
Igen. Szerintem nincs példánk erre. Hát itt nem volt, hát itt hol láttunk ilyet? Hát azt láttuk, hogy még az iskolában is. Hát maradj egy csöndbe, húzd meg magad, tehát hogy nincs erre semmilyen példa. Ezt meg kell szerintem tanulni, hogy hogyan működik egy demokrácia. Én mindig szoktam mondani, hogy szerintem nagyon nagy probléma ebben az országban, hogy demokráciában élünk, fogjuk rá, de hogy hát a demokráciát emberek működtetik, és vannak ilyen folyamatai, és ezt egyszerűen nem tanultuk meg, és sajnos nem is haladunk nagyon jó úton a fel, hogy ezt megtanuljuk, de hogy ezek skillek, amiket el kéne sajátítani.
Igen, szerintem az egyik fontos dolog az oktatás, tehát azt nem lehet, az oktatást az egyik kulcs, azt nem lehet megkerülni. Én ilyen diák önkormányzatos szervezetekben kezdtem a civil tűtásomat, és amikor most középiskolás diákokkal beszélek időről időre, teljesen ugyanazok a problémák merülnek fel, mint 20 évvel ezelőtt. Hogyan lehet megszervezni, ki fog megvédeni bennünket, hogyha valamit csinálunk, hogyan működik ez az egész azon túl, hogy bulikat szervezzünk. Tehát ugye ezeket az alapvető készségeket az oktatás nélkül nagyon nehéz elsajátítani. Hogyan működjünk együtt, hogyan beszéljünk, hogyan hallgassuk meg a másikat, hogyan találjunk közös pontokat. Tehát szerintem ez az eleven gyámunkájának a lényege talán, amit nagyon nehéz kidolgozni, és mindig egy hosszú és fáradtságos folyamat. Tehát ez az alap, a példa és a készségek hiánya. A másik, attól is függ, hogy milyen közeget nézünk, tehát egy kis településen, ma Magyarországon azért eljutottunk oda, hogy ott tényleg van félelem, van klientúra rendszer, vagy viszonyok. Nagyon nehéz egy pici településen, egy kicsi faluban a hierarchikus viszonyokkal szemben fellépni. Tulajdonképpen ennek van néhány extrém példája, mondjuk a sajtóból értesülünk, de mi úgy látjuk a kutatásokban, hogy ez egy nagyon jelentős probléma lehet, hogy változás a kis településekben, itt bebetonozódtak ezek a klientúra viszonyok, most nevezzük ezt így, főleg a kisebb falvakban. A másik jelentős probléma az, hogy hogyan tud az ember időt, energiát, intellektuális energiát fordítani. Ugye, ha az ember reggel 8-ra vagy 7-re elmegy dolgozni, és este 6-ra ér haza, és még a gyerekei, tehát egyszerűen nem csak, hogy ideje nincs, hanem intellektuális energiája nincs az embernek arra, hogy még híreket olvasson, hogy szerveződjön, hogy beszéljen másokkal,
kreatív legyen.
A munkahelyeink se úgy szerveződnek nagyon sokszor. Tehát mikor van nekünk, ugye Makon volt ez a példa, ahol lényegében írásban kellett engedélyt kérni arra, hogy beszéljen a munkatársával egy gyári munkás. Ez egy nagyon extrém példa, de mikor van a munkahelyünkön időnk arra, hogy kommunikáljunk egymással, hogy beszéljünk egymással. Tehát hol vannak azok a terek, ahol beszélni tudunk egymással? Ez részben kulturális kérdés, ha megnézzük az utcán a padokat, hogy helyezkednek el, ugye véletlenül se úgy, hogy egymással szembe lehessen ülni, hanem mindig csak egymás mellett. Ez hát még lehetne beszélgetni, de ez nagyon jól jelzi, hogy ezek a terek hiányoznak a magánéletünkből, a munkahelyeinkről, az iskolákból sokszor hiányoznak. Tehát, hogy ez a típusú erőforrás is tulajdonképpen, vagy lehetőség is sokszor hiányzik. Tehát van egyrészt a retorziótól való félelem, ez mérhető, ez megjelenik, de nem ez a legnagyobb faktor valószínűleg, vagy tényező, hanem a készségek és az erőforrások hiánya a legnagyobb tényező. És van még egy nagyon fontos dolog, ami ezzel szintén összekapcsolódik, hogy rettentő töredezett a magyar társadalom. Tehát ahogy említetted, ma már politikai törésvonat mentén esik szét a társadalom, nem is beszélünk egymással, arra sincs lehetőségünk, hogy más, vagy nagyon kevés, egyre kevesebb lehetőségünk, hogy más társadalmi csoportokból találkozunk valakivel, tehát még ha a saját közegünkön belül tudunk is beszélgetni, akkor is nagyon kevéssé. És ehhez mindhez hozzájön a politikai környezet, azt mérjük, néha időre mérjük, hogy mennyit beszélnek az emberek politikáról, és azt látjuk, hogy így a politikáról való beszélgetés visszahúzódik a családi, vagy esetleg szűk baráti körbe. Az, hogy a munkatársainkkal, vagy a szomszédainkkal politikáról beszélgessünk, vagy az kevésbé, vagy a közösség. Igen, és hát persze azt gondoltuk, hogy az internet majd még ezen segít egy kicsit, de valójában az internet, a közösségi média működése sokszor, nem mindig, de nagyon sokszor ugye ilyen zárt buborékokat hoz létre.
Én ahhoz nagyon kapcsolódnék, mert én is pont ezt akartam mondani, hogy a mindennapi életben azt tapasztalom, hogy az emberek fáradtak, hogy kétállásba dolgoznak, tehát hogy óriási eredmény az, hogy mi olyan találkozókat tudunk rendszeresen összehozni, hogy mit te például éppen tegnap volt egy eleven találkozónk, 6 órától 9-ig 3 órát rászánnak az emberek, de már 8:30-kor látom, hogy már mindenkinek ki van sülve az agya, és felteszek egy kérdést, hogy mit csináljunk ezzel a fórummal, és nem tudnak nagyon válaszolni. Szóval, hogy tényleg lefoglalja, és rengeteg egyéni, otthoni problémákkal együtt küszködnek, és amellett próbálnak azok, akik részt vesznek ilyen önkéntesként egy csoport életében, azzal együtt jönnek be. Szóval, hogy és ezt nagyon-nagyon tudni kell kezelni, és például nálunk, én ezt nagyon sokszor elmondtam, hogy volt egy olyan pont még a szerveződésünk legelején, amikor egy nagyon értékes embert majdnem elveszítettünk, mert azzal jött el a találkozóra, hogy amit megbeszéltünk előzőleg, ő nem tudta azt teljesíteni. És hogy nem tudott végigmenni az adott utcákon, megszámolni a lámpatesteket, nem tudom én mi. És akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor engedjük el ezt a dolgot, most egy kicsit beszélgessünk arról, hogy és milyen problémákkal küzdenek otthon, a családban, a munkahelyen, egyebek. És ez úgy felszabadította ezt az egész dolgot, és a végén, a találkozó végén egy nyugdíjas bácsi mondta ennek a családanyának, hogy hát de semmi baj, akkor te majd én biciklivel elmegyek, összeírom, te meg felviszed az online térbe, mert hogy az adatbázisban, mert azt én úgy sem tudom kezelni, szóval hogy egymásra találtak a különböző lehetőségek, és ezt én például egy kulcsfontosságúnak éreztem, hogy akkor nem esett szét ez az egész közösség. Szóval, hogy tényleg ilyen küzdelmekkel kell vívni ezeket az ügyeket.
Igen. De ehhez kell egy olyan ember, mint te, aki ezt fölvállalja, hogy ezt az egészet viszi, mert hogy ez rengeteg munka.
Hát igen. Ez nehéz, és ugye az én pótlásom is nehéz, mert nálunk most pont az a folyamat zajlik egyébként, hogy ugye én beléptem ebbe az országos közösségszervező műhelybe, tehát egy magasabb szintre lépek, és hogy helyben ugye legyen helyettem valaki, aki viszont a helyi csoportokat besztrálja. Szóval.
Én szerintem nagyon fontos az, amit mondtam, az oktatással kapcsolatban, szerintem egy nagyon nagy hiányossága az egész magyar oktatásnak az, mondjuk például az amerikai oktatási rendszerrel szemben, ahol nagyon sokat gyakorolnak olyanokat a gyerekek, hogy projekteket visznek végig, és megtanulják azt, hogy hogyan kell egy projektet a nulláról fölépíteni, milyen egy projektben vezetőnek lenni, milyen egy projektben alárendeltnek, vagy hát nem vezetőnek lenni. Ez is egy fontos dolog, hogy a magyaroknak van egy ilyen nagyon individualista hozzáállás, és nagyon nehezen tudják elfogadni, ha valamiben nem ők döntenek, akkor már rögtön az, hogy hát ez hülye, akkor ezt nem is csinálom. Tehát, hogy itt egy nagyon nagy hiányosság van, és továbbra is fennáll, hogy ezt is meg kell tanulni, ez, hogy hogy működik egy ilyen rendszer. Ez
együttműködés.
Így van.
De azért ugye nektek is ez sikerült meglépni, hogy ez nagyon szuper, és Andit említetted is, hogy más civilekkel, TASZ-szal, Transzparencivel együtt dolgoztatok, úgyhogy ez lenne még a kérdésünk, hogy akár ti Márk, meg ti Andi is, milyen olyan szövetségesekre lehetetek egyébként, ami segített az ügyet sikerre vinni.
Én most így nevesíteni nem, szervezeteket nem tudok, de nagyon-nagyon sok, tehát nagyon-nagyon sok mindenki jelentkezett és ajánlotta fel a segítségét. Tehát ahogy ez elindult, számtalan másik szervezet, egyesület, magánszemélyek jelentkeztek, és ajánlották fel, hogy miben tudunk segíteni, mit csináljunk. Tehát, hogy ez szerintem az emberek borzasztóan vágynak egyébként az ilyen ügyekre, csak nem találják meg azt az időt, amiben lehet hinni, ami úgy látszik, hogy valamit el fog érni. Tehát egy bizonyos pont után, hogyha van egy hiteles ügy, ami eljutott valameddig, szerintem az mágnesként vonza az embereket magához.
Nálunk azért az volt, hogy mi tudatosan kerestünk például a közvilágításba, tudatosan kerestünk olyan szakmai szervezetet, aki tud nekünk segíteni, hogy egyáltalán magunkat is képezzük. Azt is el szoktam mondani, hogy már most már lassan közlekedési szakember, közvilágítási szakember, meg vizes szakember, mert minden egyes ügybe bele kell mászni. Szóval, hogy elhangzott itt az elején ez a hőbörgés, hogy mi pont azt szeretnénk, hogy nem hőbörgünk, hanem hogy a saját ügyünkben, ami nekünk probléma, abban mi belemélyedjünk. Tehát, hogy tényleg egy kicsit magunkat is képezve szakmailag belássuk magunkat. És így találtunk mi például a közvilágításnál a Világítástechnikai Társaságra, akinek egy szegedi mesterterv vitájára így ketten csajok beültünk, csupa férfi közé, és végighallgattuk, az elnökkel leültünk beszélni, elhívtuk gyára a közösségbe, hogy elmagyarázza, hogy mi az, hogy ledes, meg szórt fény, meg nem tudom én, luxok, meg egyebek, és hát ez fejlődött odáig tovább, hogy aztán rajtuk keresztül rendeltünk meg két helyszíni fénymérést például a településen. Ugye a két farkú kutyásokat kerestük, hogy milyen vicces akciókat tudnánk kitalálni ebben a dologban, és velük közösen ötleteltünk. Tehát, hogy nekünk azért voltak ilyen tudatos partner keresésünk. Ugyanezt történt a közlekedésben, tehát ott is tudatosan közlekedési szakembereket kerestünk, amikor ezt az útvonalmódosítást akartuk megcsinálni, illetve most a legutóbbi ügyünk, ami éppen zajlik, az pedig egy vizes ügy, az is a helyi ügyből, tehát az Becsésről jött, meg aztán utána a gyárról is, de hogy ugye azt tapasztaltuk, hogy folyamatosan sárgás, barnás, ilyen-olyan víz folyik a csapból, és lakossági panaszok, tehát hogy folyamatosan helyi csoportokba teszik ki az emberek az ilyen képeket. És hát ott is vízügyes szakembert kerestünk, akkreditáló labort kerestünk, csináltunk közösségi finanszírozásra ilyen vízvizsgálatokat, majd rájöttünk, hogy ez túlnő a településen, akkor más civil szervezeteket megkerestünk, szakszervezetes, tehát vizes szakszervezetes kapcsolatokat kerestünk, és hát ebből nőtt ki most ugye ez a vízkoalíció, ami egyébként egy, hát szeretnénk egy országos méretű szerveződésre bővíteni, most még leginkább Pest megyében vannak civilek, meg önkormányzatokat is megkerestünk ebbe a dologba. Szóval, hogy mi azért egy ilyen tudatos partnerkeresésbe is vagyunk folyamatosan az ügyeinkbe.
Én még egy kicsit visszatérnék arra, hogy beszéltünk arról, és Marcira néznék, hogy tehát milyen százalékban a környezet, tehát az ilyen partnerek, milyen százalékban a család, milyen százalékban az iskola, tehát mennyire a politikai kultúra, tehát hogy az nem is lehet százalékozni, de hogy visszatekintünk az elmúlt évekre, azért ezek a kivételek, és beszélt Márk is arról, hogy szerinte az iskola, meg te is említetted, hogy ez döntő. Én korábban azt olvastam, hogy azért elsősorban a családba politizálunk, a családi mintákat visszük tovább, tehát hogy mi történt itt az elmúlt 8 évben velünk, mi változott a korábbi rendszerváltási lendületből, hogy tűntek el ezek a politikai aktivitások, és miért?
Igen, hát ugye ez a kérdés, amit most feltettél, alapvetően az egyéni szintű részvételre vonatkozik, tehát ott tudjuk ezt igazán mérni, vagy igazán megpróbálni meghatározni, és azért látunk ebben egy nagyon nagy állandóságot a rendszerváltás óta, de nemzetközileg is, de Magyarországon egy kicsit állandóbb a helyzet, és Magyarországon egy kicsit nagyobb a részvételi egyenlőtlenség, mint mondjuk Nyugat-Európában, vagy régi demokráciában, mondjuk így. És azért azt látjuk, hogy alapvetően a leginkább az iskolai végzettség és az ezzel összefüggő tényezők határozzák meg, hogy valaki eljut el részvételig vagy sem. Ez azt is jelenti azért, hogy ez egy nagyon durva mérőszám, de ez összegyűjti általában a családi háttérnek a hatását, ugye nagyon nagyok a nagyon alacsony a társadalmi mobilitás Magyarországon, és ez csökken is. Tehát minél magasabb valakinek az iskolai végzettség, annál nagyobb az esélye, hogy meg fogjuk találni valamilyen politikai részvételi formában, civil szervezetben, tüntetésen, stb. Tehát ez talán a legfontosabb tényező, ami mindenfélét összegyűjt. Akinek magas a végzettség, azt érdekelni fogja a közélet, az esetleg olvas sajtót, ugye jobb lesz az anyagi helyzete, stb. Azért azt is látjuk, hogy bizonyos értelemben ketté válik a civil társadalom Magyarországon. Van ez a típusú magas végzettségű, főleg városi, középosztálybeli, nagyobb eséllyel férfi részvevő. Ez fontos egyébként szerintem, és van a másik, illetve három felé válik tulajdonképpen, van a másik, amelyik inkább az idősebbekhez, a vallásos közösségekhez ben való részvételhez kapcsolódik, és kisebb településeken vagy falvakban jelenik meg, és van egy szint, amit kevésbé látunk egyébként, ez a kutatók hibája is, mert kevésbé szokták mérni, ami a helyi szintű részvétel, ahol azt látjuk, hogy nagyon sok minden van, és ha külön mérjük, akkor magasabb részvétel arányokat is kapunk, és abban az értelemben itt is nagy az egyenlőtlenség, hogy az országos ügyekben a férfiak vesznek részt, a helyi ügyeket nagyon sokszor nők viszik a hátukon nagyon sok esetben. Ez egy probléma is egyébként, mert itt nagyon sok olyan napi tevékenység van, ami aztán, hát itt is egy üvegplafont tesz tulajdonképpen a nők fölé, miközben, és azt is szokták gondolni általában, hogy hát helyi ügye, ugye itt akkor városszépítő szervezeteket csinálunk, meg ilyen kis szociális ügyekkel foglalkozunk, vagy esetleg az iskolai dolgokkal, miközben ilyen rettentő fontos dolgok történnek egyébként, és tudnak kinőni mindenféle értelemben ezekből a mozgalmakból, vagy civil szervezetekből.
És egyébként a nők hihetetlenül jó szervezők.
Így van, hiszen
a
család...
Már csak azért is a családok is így szervez, igen. Tehát ugye ez nagyon fontos tapasztalás.
Így van. Tehát, hogy van egy ilyenfajta ilyen egyenlőtlenség. Nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésre, vagy még...
Részben igen, én csak arra akartam még rákérdezni, hogy család, környezet, politikai környezet, iskola, tehát hogy milyen arányban van igen, ez hát bennünk.
Én azt gondolnám, hogy leginkább a család és a kortárs kapcsolatok határozzák meg leginkább, hogy mi fog, vagy milyen utat válaszunk. Magyarországon egészen biztosan. Azt mondanám, hogy Nyugat-Európában talán az iskolának nagyobb a szerepe, mert nagyobb a kiegyenlítő szerepe az iskolának, mint Magyarországon. Tehát a család és az iskola együtt, és ahol szerencsésebb országokban az iskola többet számít, és aztán erre ráépülnek persze mindenféle dolgok. Ami még nagyon fontos, csak egy mondat erejéig, hogy azért itt az is, Magyarországon az is nehéz, hogy nagyon sokszor a család, az iskola és a civil szocializáció az ellentétes hatásokat mond. A családban azt mondjuk, hogy hát inkább húzd meg magad, fiam. Az iskolában azt mondjuk, hogy hát tanuljál, és inkább ne foglalkozz ilyen dolgokkal, és akkor utána nagyon nehéz azt mondani, hogy hát de mégis lehet valamit csinálni, amiben ugye mindig végül is egy ilyen esetben mindig a helyi hatalommal szemben kell, mindig a tekintéllyel szemben kell, előbb-utóbb.
Miközben az iskola meg pont a tekintélyelvűségre nevel.
Így van. Tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy mit lát otthon az ember, de hát azok fogják látni azt, hogy a szüleik politizálnak, meg beszélünk a politikáról, akik egy bizonyos társadalmi középosztálybeli, felső középosztálybeli csoportokba tartoznak.
Szerintem kommunikációs szempontból viszont nagyon fontos aspektus, amit most érintettünk, hogy ugye a civil szervezet mindig valami ellen, amit szerintem egy nagyon nem jó tendenci. Nyilván adja magát a dolog, mert hát tényleg általában valami ellen, de szerintem iszonyatosan fontos lenne megpróbálni valahogy úgy áthangolni már csak kommunikációban, hogy a civil szervezet valami mellett van. Persze, hogy a közben valami ellen is vagy, de hogy ne, emiatt lehet egyébként egy kicsit hadjáratot indítani, amit ugye tesznek is a civil szervezetek ellen, mert mindig csak hőbörögnek, mindig valami ellen vannak. És szerintem iszonyatosan fontos lenne az egész civil mozgalmatnak a kommunikációját megpróbálni erre felé tolni, mert így tudod kivenni egyébként annak a vitorlájába, szeret a vitorlájába, hogy hát ezek biztos valamilyen politikai mozgalom nevében ügyködnek, és csak azért csinálják, mert mondjuk Jáncsot akarnak vetni.
Fontos az, amit mondasz, mi végig a helyi ügyeinkbe mi mindig úgy próbáltunk kommunikálni, hogy valamiért, tehát hogy a lámpákért, a busznak az útvonal módosításáért, tehát erre fókuszáltunk, és nem azt, hogy valami ellen.
Igen, tehát a szerződés kiadás, stb. az egy mellék terméke kvázi annak, hogy ti a jobb világításért küzdötök, ez szerintem nagyon-nagyon fontos.
És ez egy taktikai lépés is volt egy bizonyos ponton, például ebben a 3,5 éves küzdelemben, hogy volt olyan rész, amikor kevésbé ütöttük ezt a korrupciószálat. Persze tudtuk, hogy zajlik a TASZ, beadja az OLAF jelentés kikérését.
Egy jobb embert elveszítettek ezáltal,
De nem kommunikáltunk erről olyan erősen, pontosan azért, mert az volt a célunk, hogy azt el tudjuk érni, hogy megszavazza a testület a közvilágítás előterjesztésünket. Tehát, hogy az volt a fontosabb, hogy a lámpák felszerelésre kerüljenek, és éppen ezért, hogy ne is toljuk be a helyi hatalmat ugye abba a sarokba, hogy ő neki védekeznie kell ilyen emiatt, és akkor inkább nem. Ezért volt ez egy tudatos, és az is egy tudatos döntés volt, hogy elkezdtünk ugye a biztonságra rájátszani, hogy jobb közvilágítás, jobb közbiztonság, mert tudjuk, hogy az is egy ilyen kedvezően csengő üzenet.
Igen, szerintem a lehetőséget kell adni a helyi hatalom, hiába akármi az ember személyes érzelme, lehetőséget kell adni a politikának arra, hogy jól jöhessen ki, hiszen akkor van esélyed arra, hogy megvalósuljon, amit akarsz, okay. Hogyha valaki, a politikus jó színben tud feltűnni, hogy mellé állt ennek az ügynek, az neked jó, mert neked az a célod, hogy ez az ügy megvalósuljon, de nem politikai kampányt viszel, igen. És ha nagyon ellenemész és nagyon belehozod, akkor mindenképpen védekezésre fogod kényszeríteni, amiből ő támadást fog kérni, nem teheti meg, hogy kvázi teljesítse, amit te akarsz, mert akkor azt ő politikai veszteségként éri meg.
Tehát ezeket ez fontos,
nagyon fontos úgy kommunikálni, hogy a civil szervezet ne politikai mozgalom legyen.
Igen. Azért az egy nagyon érdekes kérdés, ugye nekünk nekünk az elején egy nagyon komoly dilemma volt, és nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mi csak egy ügy mentén szerveződő közösség leszünk, vagy pedig értékeket is képviselünk. És mi a végén azt a választást tettük ebben, hogy értékeket is képviselünk, és megfogalmaztuk a magunk értékeit, ami persze nem politikai, de hogy az esélyegyenlőség, hogy a szolidaritás, hogy a kirekesztésmentesség, hogy az érdekérvényesítés, szóval, hogy ezeket mi azért így megfogalmaztuk magunknak, és azért minden működésünk, minden kommunikációnkba igyekszünk ezt fenntartani. És persze azt is tudjuk, hogy ez ma sajnos ebben a mai politikai környezetben azért, hogy mondjam, emiatt betolják az embert egy valami oldalra.
De ez nem kéne, hogy politikai.
De nem legyen, kéne, hogy politikai, igen. Meg tehát, hogy mi ezzel akarunk küzdeni, igen.
Meg nagyon nehezen mondja azt, hogy bármilyen politikai, hogy ja, hát én az esélyegyenlőséggel nem értek egyet. Tehát, hogy ez nem, tehát, hogy ezek azért olyan címszak. Igen, igen, nem kell.
Igen, igen.
Túl sok
igen,
a fény.
Igen, igen.
Két dolog jutott erről eszembe. Az egyik, hogy ez nagyon fontos szerintem, hogy egyrészt ketté válasszuk a pártpolitikát föl, és a civil társadalmat. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a civilek azok, akik nem törekednek a hatalom megszerzésére. Persze nem tudjuk, hogy ezt hol van a határ, hiszen ha most önkormányzati képviselőnek indul valaki, most akkor a hatalom megszerzésére törekszik-e vagy sem, civile vagy sem. Szóval, hogy ebben van egy csomó mozgás azért. Másfelől viszont az is nagyon fontos szerintem, hogy akkor hatékony valószínűleg egy mozgalom, vagy úgy általában egy helyi, vagy akár egy országos, egy civil szféra, hogyha bizonyos esetekben képes átváltani tulajdonképpen abba, hogy a tekintélyviszonyokat kérdőjelezze meg. Ugye ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy mi akarunk lenni a parlamenti igen. képviselő, vagy a miniszterelnök, de hogy minden esetben el tudjuk-e képzelni magunkat partnerként egy ilyen helyi viszonyrendszerben, mert ez fog elvezetni oda tulajdonképpen, hogy ilyen értelemben a helyi hatalom képviselőinek is téttel rendelkezővé válik a dolog, hiszen, és valószínűleg ez nagyon fontos, hogy helyben még mindig számít azért, hogy alakulnak a választások. Egy polgármester választásnak van tétje, egy önkormányzati képviselő választásnak van tétje, tehát csak akkor tudja tulajdonképpen megőrizni a pozícióját, hogyha ilyen értelemben valamit kezd ezzel az egész történettel. A másik, ami eszembe jutott, hogy ez a kettéválasztás ugyanakkor egy ilyen kétélű fegyver is, mert hiszen lehetőséget ad arra, hogy azt mondja, pontosan ez történik, hogy tehát ti politikai mozgalom vagytok. És ugye mi történik, ha valami politikai Magyarországon? Azt mondjuk, hogy hát a politika akkor, igen, az már gyanús. És ugye ez nem azért baj, mert esetleg gyanúsnak tartják az adott szervezetet, hanem elkezdenek elmaradozni az emberek mellőle. Tehát hosszú távon...
Lefeleződik a támogatói bázis.
Hosszú távon ez azt is jelenti, hogy az adott szervezetet vagy mozgalmat megpróbálják elvágni az egyik legfontosabb erőforrásától tulajdonképpen. Igen. Hogy mi a megoldás ebben, azt én nem tudom pontosan, de szerintem ez egy nagyon fontos jellemzője a magyar közéletnek, amire részben az a válasz, hogy mindenki megpróbálja határolni magát a politikától, de hát akkor hogyan érünk el dolgokat, mert hiszen a döntések mégiscsak az önkormányzatban, a parlamentben, stb. Születnek, de ha nem határoljuk el magunkat, akkor meg elvágjuk magunkat egy nagy erő.
Erre is akarok mondani, hogy ugye az elején, amikor az értékekről beszélgettünk a közösségbe, akkor mi ezt is pontosan felismertük, és a legelejétől arról kommunikálunk, hogy igen, mi közpolitikával foglalkozunk. Tehát, hogy mi ezt nem akarjuk eltagadni. És igen, a politikai térrel van dolgunk. Ezt meg is jelenítettük a narratívánkban, hogy az ügyeink mentén abszolút foglalkozunk a döntéshozókkal, a pártpolitikai térrel, stb. Úgy effektíven nem pártpolitizálunk, tehát, hogy ezt kimondtuk, hogy nem támogatunk jelöltet, stb. Nem indítunk, ami persze adott esetben változhat, mert ez teljesen igazad van abban, hogy ebbe van egy ilyen mozgástér, és szerintem az is egy teljesen legitim álláspont, hogyha egy szerveződés úgy érzi, hogy elég erős, és többet akar, vagy az ügyében nem tud másképp elérni változást, csak úgy, hogyha ő bekerül a döntéshozatalba.
Tehát, hogy ez is egy személy mondjuk egy ilyen szerepbe töltésére.
Tehát, hogy adott esetben ez is változhat, de hogy igen, mi azt definiáltuk, és erről mi folyamatosan kommunikálunk, hogy igen, mi közügyekben politizálunk, véleményt nyilvánítunk, tárgyalunk a döntéshozóval, stb.
És milyen a reakció? Tehát nyilván látjátok, hogy a tagjaitok mondjuk milyen politikai beállítottságok. Van olyan, aki mondjuk nem ellenzéki beállítottságú, de mégis támogat titeket?
Ez sajnos egy probléma, igen, hogy valóban ugye azok, akik nagyon másképp gondolkodnak a világról, azok kevésbé fognak, viszont az ügyek mentén meg azért támogatnak. Mm-hmm. Tehát, hogy amikor aláírásgyűjtés van, és mondjuk offline kopogtatunk, vagy valami, akkor azért nagyjából egy kisvárosi környezetben azért vannak, akikről tudjuk, hogy ide vagy oda tartoznak, és mégis aláír a közvilágítás ügyünkben. Tehát, hogy ilyen módon van átjárás, de az valóban igaz sajnos, hogy ebbe a környezetben, amiben Magyarországon élünk, hát nem tudom. Szóval nagyon nehéz különböző világnézetű embereket összehozni.
Egy kicsit, de most térjünk át arra, hogy lehet mégis esetleg ezt áttörni, ezt a falat, és akár régiós vagy országos szintre átkerülni. Ugye szóba került már így, hogy az üvegplafon miatt nehéz néha esetleg a helyi szintből kikerülni, vagy akár mint nektek egy ilyen single issue mozgalom eléri a célját, nem is akar országos szintre, illetve a politikai megosztottság. De hogy látod, Marci, mi lehet akkor mégis a kulcs ahhoz, hogy sikerüljön esetleg egy helyi ügyből, ami másokat is érint, egy országos mozgalommá válni?
Hát visszatekintve a múltra is, tehát hogy ha az egyetemi akcióra gondolunk, a tüntetésekre, amik végül is nem nagyon lettek, a legtöbbből nem lett országos ügy, vagy nem tudott tovább lépni egy-egy tüntetésnél.
Hát ugye volt néhány olyan, ugye, ami sikeres volt, az otthonápolás, ugye az bizonyos sikereket azért elért, az egészségügyben történtek előrelépések talán, de azért több, valószínűleg több a sikertelen. Mégis azért én azt gondolnám, hogy a kettő dolog lehet a siker, vagy legalábbis az országos mozgalmak kialakulása mögött, tehát amikor ilyen helyi vagy ágazati ügyekből mégiscsak lesz valamilyen országos ügy. Az egyik, hogyha van valaki, aki megszervezi, tehát ez egy kulcsa a dolognak, ha vannak olyanok, akik hosszú időn keresztül keresik azokat a lehetséges narratívákat, amik mentén be lehet vonzani másokat, Ez nagyon fontos, ahogy itt mondtad, hogy akkor a biztonság legyen, és ne pedig a korrupció, mondjuk. Ami lehet, hogy egy kompromisszum vagy, de mégiscsak. Ugye a biztonság mellett mégiscsak el lehet köteleződni, a korrupció mellett meg kevésbé. A másik kulcsa a dolognak, hogy sikerül-e megteremteni a kommunikációt a különböző intézmények és szervezetek között. Ugye mondjuk a felsőoktatásban például ez egy alapvető probléma, hogy ott nem sikerül az egyetemeket igazán egy platformra hozni.
De ez egy klasszikus,
és máshol is ez egy probléma, ez egy klasszikus ilyen játékelméleti kérdés. Ugye a szakszervezeti munkában is ez egy klasszikus, egyéni szinten is, szervezeti szinten is. Ki fog kiállni a frontvonalba tulajdonképpen? Ha csak nekem kell kiállni, akkor köszönöm szépen, inkább nem. De honnét tudom, hogy a többiek is ki fognak állni velem. Az is megtörtént néhány esetben, ez még az egész átalakulás kezdetén volt, hogy az egyetemek megegyeztek valamiben, majd a második nap az egyik egyetem megegyezett az aktuális minisztériummal. Azt gondolta, hogy ebből jól fog kijönni, majd feldarabolták az adott egyetemet egy kis idő múlva, szóval valójában senki nem jön ki jól ezekből a dolgokból, de a bizalom építésnek a fázisait, hogyha kihagyjuk, és ugye minél nagyobb szervezetekről beszélünk, annál nehezebb a bizalmat ilyen értelemben építeni, akkor ez a klasszikus játékelméleti probléma, hogy mi lesz az én költségem ebben az egészben, én viszem el a hátamon az egészet, vagy mások is beszállnak, ez általában megbénítja a közös cselekvést. Ez egyéni szinten is van, de szervezetek között talán még nehezebb a probléma, hogy a vezetők is változnak, az ő kapcsolatuk is egymással is fontos lehet, stb. Tehát a másik kulcs ebből következően a bizalomépítés. És abban nagyon jók ezek a helyi szervezetek általában, és a fokozatosság, hogy itt meg lehet tanulni együtt, hogy hogyan dolgozunk együtt, és hogy fegyelmezetten kitartunk egymás mellett, mert kitarthatunk egymás mellett, hiszen a másik nem fog cserben hagyni, vagy kiszállni, hogyha egy kicsit nehezebbé válik a helyzet.
Igen, és még ehhez azt is szeretném hozzátenni, mert hogy mi ugye pont egy valami ilyesmi folyamatban vagyunk benne, hogy az is nagyon nehéz, hogy ha helyiből, térségi vagy országos ügyet akarsz, és egy koalíciót akarsz építeni, hogy van elég embered, erőforrásod, tudásod, akik magasabb szintre tudnak lépni. Mert abban a pillanatban, amikor mondjuk az az ember, aki eddig nagyon erősen vitte a helyét, de egy magasabb szintre lép, akkor a helyiben, ha nincsen utánpótlás, akkor az összeomlik. És akkor ugye nincs meg az a beágyazottság, mert hogy kell ezek mögött, a nagyobb szerveződések mögött a bázis. A bázis az pedig ugye az a helyi csoportok és a helyi emberek kellenek legyenek, hogyha az összeomlik mögötten, akkor valójában egy légüles térbe lépsz, hogyha magasabb szintre lépsz. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz kérdés, és mindamellett, amikor civilek, szakszervezetek és mondjuk még önkormányzatokkal is akarunk együttműködni, például egy vízkoalícióba, akkor ott tényleg a különböző intézmények közötti bizalomépítés és a különböző intézményeknek a működési problematikája, illetve a saját nehézségeivel is kell küzdeni, míg mondjuk egy civil szervezet akcionistább, addig mondjuk egy kormányzat nyilván nem. Vagy a szakszervezet, akinek nagyon nehéz a helyzete, hiszen a saját munkavállalóiért is kell felelősséget vállalnia, szóval, hogy ezeket nagyon érzékenyen kell ebben a dologban lépegetni.
Szerintem ez már egy ilyen vállalatstruktúrai probléma, tehát ugye ezért is szokták mondani, hogy a non-profitnak pont ugyanúgy kell egyébként üzemelni, mint egy for-profitnak, tehát hogy ott is ki kell alakuljon egy olyan szerkezeti rendszer, amiben akár az elemeket ki lehet cserélni. Nem lehet, hogy ha te vagy az a személy, aki ezt viszed, ez szuper jó, csak igen, ha te kikerülsz a képletből, az egész összeomlik, tehát hogy egy ilyen rendszert kell, és akkor itt szerintem már bejön, a piszkos anyagiak bejönnek, ugye, amit sose szoktunk, tehát az egy nagyon nagy tabu a civil szerveződések, hogy hát valami keresnek, akkor az már biztos egy bűnös rossz dolog, holott igazából hosszú távon nem lehet fönntartani semmilyen ilyen szervezet, ezért a környezetvédelemmel kapcsolatban is azt mondtam, hogy tök jó, az lenne a legjobb, ha az emberek pénzt keresnének vele, hiszen különben arra van kárhoztatva az egész ügy, hogy olyan emberek vigyék, akik ezt tényleg a saját szabadidejükből csinálják, és egy idő után el fognak fáradni, vagy nem tudják vállalni, mert pénzt kell keresniük. Igen. Tehát valahol egy idő után be kéne jöjjön az, hogy itt legyen pénz, hogy valaki ezt már kvázi, ezt fő munkaidőben ő csinálja, és kapjon érte pénzt. Ezzel nincsen semmi gond, ez így kéne, hogy működjön.
Igen, a pénzhez még, bocsánat, egy olyan aspektus is van, hogy azt is nagyon nehéz kikerülni, hogy nagyon sok civil közösség ugye elkezd pályázgatni pályázati pénzekből, és a pályázati pénz megszerzéséhez igazítják a tevékenységüket, működésüket, ami megint csak nem jó, mert egy légüres térbe kerülhetnek. A másik oldala meg az, hogyha önkormányzat vagy kormányzati netán, bár mondjuk ebben már annyira nem fenyeget ez a veszély, hogy ilyen érdekérvényesítő közösségeknek pénzt adjanak, de ha mégis megtörténne, akkor az viszont az érdekérvényesítő munkájukat fogja vissza. Tehát, hogy ebbe nagyon nehéz ebbe is működni.
Csak visszatérve picit még, amíg nem szervezetesedünk, tehát még a nem civil szervezetekről beszélünk, szóba került itt a bizalom, szóba került az együttműködés, hogy, és hát korábban említettük a hitet. Most itt több fiatallal is beszélgettem, és az utóbbi időben, amikor azt mondta, hogy hát most már nem tudom hány tüntetésen voltunk itt az elmúlt időszakban, hát hogy ez úgy tűnik, hogy nem megoldás, hogy látod, Marci, itt ha nem helyi ügyben gondolkozunk, hanem egy országos ügy háborít fel valakiket, milyen eszköztár marad itt ezeknek a civil mozgalmaknak a kezében?
Igen, ugye amikor országos ügyekről beszélünk, akkor legtöbbször a tüntetést látjuk, mint eszközt, ami egy fajta eszköz. Attól függ, hogy hol vagyunk, egy csomóféle eszközünk van, a különböző kampányoktól kezdve ugye lehet telefonon hívogatni a képviselőnket, a minisztériumot, ha munkaügyi kérdésről van szó, akkor ott a nagyon nehéz, de a végső esetben ott a sztrájk, esetleg mint lehetőség, ez egy külön ügy, amit nem érdemes most kinyitni, hogy ott a polgári engedetlenségnek a különböző formái, stb., de azért ez az egy nagyon fontos dolog, hogy pont ez a probléma, hogy kívülről csak a tüntetést látjuk, és nem látjuk, hogy még egy tüntetés megszervezése mögött is, vagy fenntartás, több tüntetés legyen, micsoda meló van. És hogy hogyan kell az erőforrásokat, az embereket mozgatni, hogyan kell egy szervezetet felépíteni ahhoz, hogy az egész működjön, olyan helyzetet teremtsünk, amiben pláne egy országos ügyben gondoljunk bele, hogy mi a nappalinkból próbálunk a plakátkampánnyal szemben valamilyen üzenetet megfogalmazni, hogy hogyan tudunk olyan helyzetet teremteni, hogy ez az üzenet eljusson, hogy ez az üzenet rezonáljon az emberek gondolataira, esetleg függetlenül a pártállásuktól, de az oktatás és az egészségügy esetében van ilyen lehetőség, mert ott mindenki problémának tartja. És hogy hogyan tudunk elég erőforrás szerezni ahhoz, hogy fenn is tartsuk ezt a dolgot. És szerintem itt vissza kell akkor ez nyúlni, amit a Márk is mondott, hogy hogyan tudunk egy kvázi, most mindegy, hogy ez bejegyzett vagy nem bejegyzett, de egy szervezetet felépíteni az egész történet mögé, feladatmegosztással, erőforrások kezelésével, pénzgyűjtéssel, és azzal, hogy ráadásul még a dinamizmusát is fenntartsuk a dolognak. És én szerintem ezért semmi, igazából, hogyha valaki tényleg, ezt tudom, hogy ez nagyon nehéz, de hogyha valaki tényleg nagyon szeretne tenni valamit, akkor muszáj kicsiben elkezdeni a dolgot. Tehát nem fog feltétlenül tudja senki megváltani a felsőoktatást, vagy az egészségügyet, vagy a környezetvédelem ügyét egyik napról a másikra, viszont lehet csatlakozni helyi, regionális, akár országos szervezetekhez, lehet saját magunk is csinálni valamit, és ne féljünk attól, hogy kicsibe kezdjük el, és hibázunk, és apró dolgokat csinálunk, és bénázunk, stb., hanem el kell kezdeni csinálni, mert abban a tapasztalatban lehet megszerezni azt a tudást, hogy valami nagyot lehessen aztán 1-2-3-4-5 év alatt csinálni. Szóval én szerintem ezek a helyi kezdeményezések, a baráti körök, az iskolai, egyetemi települési dolgok, ezek vezethetnek el ehhez.
Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk a Visszapillantó Podcast 4. adásában. Köszönjük Homoki Andreának, Megmenemi Márknak és Gerő Mártonnak.